Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Hat óra.
A Szent István Rádióban.
Csütörtökön lejár a választási megfigyelők bejelentésére nyitva álló határidő az április 12-i országgyűlési választásra. Eddig lehet bejelenteni megfigyelőket a levélszavazatok leadásának felügyeletére, a szavazási iratok ellenőrzésére, vagy a külképviseleti szavazás megfigyelésére, és eddig kérhetik nyilvántartásba vételüket a nemzetközi megfigyelők is. A megfigyelők bejelentésére csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Eddig a Demokratikus Koalíció és a Fidesz-KDNP jelentett be 5 megfigyelőt, őket a Nemzeti Választási Bizottság már nyilvántartásba vette. Amíg 2017-ben országos szinten mindössze 50 munkahelyi bölcsődei férőhely volt az országban, tavaly ez a szám már elérte a 302-t, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszun, ahol a munkahelyi bölcsődék létesítésére kiírt pályázat eredményeiről tartott sajtótájékoztatót. Koncz Zsófia emlékeztetett arra, hogy a kormány meghirdetett egy több ütemes, 1,3 milliárd forintnyi Európai Uniós pályázatot munkahelyi bölcsődék létrehozására, amelyből 2 ütem már le is zárult. Mint kiemelte, ezekből az egyik bölcsőde Szikszón fog megvalósulni. Gutyán Gergely, a Hell Energy operatív igazgatója elmondta, a Hell szikszói telephelyén mintegy 700-an dolgoznak, jellemzően fiatalok. Hozzátette, egy munkahelyi bölcsőde alapítása a cég számára is pozitív üzenetet hordoz, hiszen, mint mondta, az segítséget nyújt a fiataloknak dönteni a munkába visszatérés és a gyermekükkel otthon maradás között. A Magyar Energiahivatal jelentése szerint márciusban is a magyar lakosság fizeti a legalacsonyabb gáz- és áramárat, vagyis Európa messze legkisebb rezsiszámláit. Ezt akarja elvenni a magyar családoktól a Tisza párt. Olvasható a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos közösségi oldalán tett bejegyzésében. Németh Szilárd, aki a Fidesz alelnöke is egyben azt írta, a Tisza párt energiaterve minimum 3-szoros rezsiemelést jelentene a magyaroknak. A Parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnökeként csak annyit mondhatok, az ukránok Magyarországra irányuló tevékenysége és akcióik a Panyi Szabolcs ügynél sokkal komolyabbak, jelentette ki Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke az Igazság órája című online műsorban. Kósa Lajos emlékeztetett arra, hogy az ukránok felrobbantották a saját legfontosabb szövetségesük gázvezetékét, az északi áramlatot. Az egészen biztos, hogy az ukránoknak semmilyen gátlása nincsen, jelentette ki, elmondta. Zelenszkij ukrán elnök többször nyilatkozott arról, hogy egyértelműen abban elkötelezettek, hogy Magyar Péter és a Tisza párt alakítson kormányt. Valószínűleg azért, mert rájuk jelentős befolyást tudnának gyakorolni, értékelt. Ismeretlen csaló vagy csalók Pintér Sándor belügyminiszter nevében kérnek árajánlatokat vállalkozásoktól és magánszemélyektől, tájékoztatta a belügyminisztérium a távirat irodát. A tárca arra figyelmeztet mindenkit, hogy ne dőljön be a csalóknak, mert a belügyminiszter nem vár árajánlatokat, vagyis csaláshoz próbálják felhasználni a nevét. Végül az időjárásról. Csütörtök délelőtt lehet a naposabb. Délutára sok gomoly felhő képződhet a fátyol felhők mellett. Záporeső elsősorban az ország középső tájain fordulhat elő. Az északi-északkeleti szelet továbbra is sokfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten erős, olykor viharos közeli lökések kísérik. A hőmérséklet csütörtökön 11 és 19 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Április 5-én, húsvét vasárnap délután 16 óra 30 perctől egy fél órás, és április 6-án, húsvét hétfőn délután 16 óra 5 perctől pedig egy órás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket, elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvanradio.hu. Kéréseiket április 2-án, nagy csütörtökön délután 14 óráig várjuk. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot!
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Április 2-án, nagy csütörtökön, jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető, Farkas Erzsébet köszönti Önöket. A mai napot ezúttal Alban Stola, Istennel mindig beszélhetünk című imájával köszöntöm, amely a következőképpen hangzik. Csak egy röpke fohásszal és bejelentés nélkül kopogtathatunk bármikor Istennél. Nem kell lesni, míg ránk kerül a sor, mint a földi előkelőségek ajtaja előtt, s holmi választékos beszéden sem szükséges törni a fejünket. Ahhoz, hogy Istenhez forduljunk, alkalmas az idő, bármely pillanata, mert éjjel-nappal audienciát tart. Öröktől fogva örökké és mindenütt, a falakon belül és kívül, a konyhában és az istálóban, az erdőben és a hegytetőn, a pultnál és a műhelyben is. Ha álmunkból felébresztenek a gondok, ott áll már az ágyunknál az Isten, és várja, hogy kijöntsük szívünket. Sőt, már előtte rajtunk nyugodott résztvevő tekintete, mint az édesanyái a beteg gyermeken. Ha ügye fogyott is, amit mondunk, Isten nem nevet ki minket. Minden kifejezés és minden szófűzés jó neki, mert az Úr sem nem kritikus, sem nem professzor. Hála Istennek! Alban Stolz Istennel mindig beszélhetünk című imádságával köszöntöttem ezt a szép mai napot. Napindító pozitív gondolatunk ma is a szeretetről szól, és a következőképpen hangzik. Szénai Szent Katalin szerint a lélek nem képes szeretet nélkül élni, szükséges, hogy szeressen valakit és valamit, mert ez a szeretet alkotása. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az Áronok ünneplik névnapjukat. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. Az adásban dr. Peter Csák Edinával a Miskolci Központi Kórház stroke, neurológiai és toxikológiai osztály adjunktusával a Parkinson-korról beszélgetünk. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. Majd a folytatásban a hasznos információké lesz a főszerep, hiszen közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és orvos meteorológiai jelentéssel is jelentkezem. Ezt követően a Nap verse című kis műsorunkban Gulyás Pál az Evangélium elé című költeményét mondja el nekünk Sárosi Kinga. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor híreket mondunk, majd ezt követően a reggeli dicséretet a Domonkos Nővérek Budakeszi közösségének tagjaival imádkozzuk együtt. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal paulai Szent Ferenc szerzetes hitvalló életéről beszél nekünk. Ezt követően Csepelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, és a mai nap imája is elhangzik majd. Néhány perccel 8 óra előtt pedig egyházi és kulturális programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik a ma reggeli műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Peter Csák Edinával, a Miskolci Központi Kórház stroke neurológiai és toxikológiai osztály adjunktusával a Parkinson-kórról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Az, hogy mikor egyek, azt jobban értem, a mit egyeket, hogy tudja befolyásolni, mert hát egy teljesen speckó étrendet kell.
Elég súlyos megszorítások vannak, igen, már ebben a stádiumban a betegnek, amikor ugye ennyi gyógyszert szed, és nem csak az fontos, hogy mit tehet, hanem hogy a gyógyszert nem lehet étkezéssel bevenni, vagy étkezés közelében bevenni. Tehát, hogy gyakorlatilag az egész napjukat időzíteni kell, hogy mikor reggelizek, hogy vegyem be az első gyógyszert, a másodikat, az ötödiket, ez az étkezéshez hogy viszonyul. Én úgy szoktam mondani, hogy evés előtt fél órával, mert ugye akkor még relatíve üres a gyomor, mindegy, hogy ez a reggeli, az ebéd vagy a vacsora. Ha pedig épp volt egy étkezése, és jönne a gyógyszer, akkor inkább érdemes egy órát rávárni, mert nem fog hamarabb hatni, ha étellel veszi be. Akkor inkább várjunk egy órát az evés után, és úgy vegye be.
Tehát ez, ami rá van írva a gyógyszereknek a használati utasítására, hogy fél órával az étkezés előtt, ez tuti, ezt azért kell betartani, mert ha 10 perccel előtte veszi, akkor semmit
akkor nem fog felszívódni a gyógyszer. Mert ugye azért is fontosak ezek a pumpás kezelések, mind a bőr alatti, mind az, amit közvetlenül a bélbe adagolunk, hogy kikerülik a gyomrot. A gyomor az egy nagyon
érzékeny
pont, hogy így fogalmazzunk. Tulajdonképpen az egész gastrointestinális rendszer érzékeny, mert ezért van a betegek nagy részének székrekedése. Ez azt mutatja, hogy a betegnek nem csak a mozgással lassul le a beszéde, hanem a gyomor-bélrendszernek a működése. És ugye a székrekedés azt jelzi, hogy lassú az átmenet a bélben, illetve a gyomor-bélrendszeren, ez érvényes az ételre és a gyógyszerre is ugyanígy.
Egy éve van nálunk, ugye ez a bőr alatt infúzió. Milyen tapasztalatai vannak? Félnek tőle? Vagy
félnek, az összes eszközös kezeléstől félnek. Igen. Mert egy tűszúrás, mert ott kell viselnie magán, mert ez megbélyegzés, ez egy stigma, hogy fog úszni, hogy fog elmenni ide vagy oda, mi van, ha meglátják, mi van, ha észreveszik.
Hát az az igazság, hogy fog úszni, ugye, hát idősebb korban az ember már tartózkodik az ilyen közösségi rendezvényektől, de fiatalabb korban ez másként van.
Ezt a pumpát most én azt mondhatom, hogy a betegek, akiknél beállítottuk, 60 és 80 év közöttiek, ma érkezik egy 48 éves férfi beteg, akinek indítunk, ő lesz a legfiatalabb, de van köztük több aktív, tehát futóbeteg van, úszóbeteg van. A nyáron csak egy strandra gondolunk, hogy elmenne az unokákkal, vagy a házastársal, tehát nyilván ez
és
egy...
És akkor megéri levenni egy napra, vagy egy fél napra esetleg?
Ilyet szoktunk tehát mondani, tehát például a futóbetegem, ő már kitapasztalta tökéletesen, hogy a futás előtt egy órával ő állít a pumpa sebességén, mert erre a betegnek van lehetősége, hogy egy alapsebességgel mi elengedjük, lesz egy nagy és egy kis sebesség. És ha ő valami aktívabb tevékenységre készül, futás, fel akarja ásni a kertet, vagy vendégeket vár, és főzni fog egész délután, akkor van lehetőség, hogy megemelje a sebességet, ezáltal egy nagyobb gyógyszerdózist kapsz bizonyos ideig. Például ez a betegem futás előtt egy órával nagy sebességre állítja a pumpát, majd kihúzza a tűt, elmegy futni, lezuhanyzik, és tovább újraindítja a pumpát.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Peter Csák Edinával, a Miskolci Központi Kórház stroke neurológiai és toxikológiai osztály adjunktusával a Parkinson-kórról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Ma főként délelőtt lehet még szűrt napsütés. Délután már inkább erősebben felhős lesz az ég. Napközben legfeljebb az északi, északkeleti határ mentén lehet néhol jelentéktelen eső. Estétől azonban egyes déli tájakon növekszik a csapadék esélye. Az északi északkeleti szél nagy területen megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon olykor viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 19 fok között valószínű, de az ukrán határ közelében 20 fok is lehet. Orvos meteorológiai szempontból elmondható, hogy markáns frontátvonulás nem várható. Az időjárás jellege mégis okozhat olyan tüneteket, amelyeket a frontérzékenyek érzékelhetnek. Sokan úgy érezhetik, hogy nehezebb a koncentráció, hamarabb elfáradnak, vagy feszültebbnek érezhetik magukat. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán Magyaród térségében kezdődött aszfaltozás a 20-as és 26-os kilométerek között a főváros felé vezető oldalon. A külső és a leálló sávot lezárták, a forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A munka egyelőre sem csomópontot, sem pihenőhelyet nem érint. A 3-as főúton Hort térségében a 66-os kilométernél közmű karbantartási munkálatok miatt útszűkület van érvényben. Miskolcon a 181-es kilométernél a közmű vezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítási munkák kezdődtek. A 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárják. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a főút és csomópontjai felújítását végzik. A 11-es és 20-as kilométerek között irányonként csak egy sáv járható. Szent Damonkos térségében a 47-es és 51-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. Mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 37-es főúton Szerencsés Szegilong között aszfaltoznak. A 35-ös és 47-es kilométerek között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra számítsanak. A húsvéti ünnepek alatt a kamionstopp a következőképpen alakul. Április 3-án nagypénteken 6 óra és 22 óra között, április 5-én húsvét vasárnap 6 óra és 22 óra között, valamint április 6-án húsvét hétfőn 6 óra és 22 óra között lesz érvényben az ünnepi kamionstopp. Fontos és közérdekű információ, hogy március 2-án 0 órától a 7-es, Euro 3-as vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsik téli mentessége megszűnt. Az államhatártól a telephelyig vagy lerakóhelyig sem szabad idézőjelben hazagurulni. Ez a kedvezmény majd csak júliusra és augusztusra vonatkozik. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban.
Hírt hoz a Marsról, egy másik épp a Holdra ég. Vakmerő álmok valóra váltok, miénk lesz a mindenség.
A csillagok között milyen csöpp is pont az ember, a csillagok között mégis elindul az ember. Van-e út, mint győz az értelem, van-e vég, vagy csupán végtelen. Miket senki sosem látott, a csillagok.
között keresünk egy új világot, s ez a vágy, ez a megismerés. Jó barát, hidd el, nem is kevés, nem is kevés. Bolygórendszerünk jelt adott nekünk, s mi keressük a messzi célt. Nem csak látomás, nem csak álmodás, miénk lesz a mindenség. A csillagok között milyen csöpp kis pont az ember, a csillagok között mégis elindul. Csupán végtelen. A csillagok között miket senki sosem látott, a csillagok között keresünk egy új világot, s ez a vágy, ez a megismerés. Jó barát, hidd el, nem is kevés, nem is kevés. Csillagok között.
A napverse. Gulyás Pál, az evangélium elé. Egy betlehemi megalázott ember teremtett új világot. Megteremtette az igéből, a szeretet szent semmiéből. Ezt a világot úgy szerette, hogy ráverték egy nagy keresztre. Által verték kezét és térdét, s a nap is vérzett, ahogy vérzék. A szél elvitte kiáltását, vihar széttépte jajgatását, csend nőtt fölötte emeletnyi, és most se tudják eltemetni. Milliók ássák újra sírját, milliók újra a sátánt hívják a föld óriási tüzéből, a mindent alakító éjből. De ő alakít most már mindent. Ő jár fel alá ereinkben, ő támaszt az egeknek létrát, ő küld a sötétbe stafétát. Hogy hult a földön végig vére, az emberiség ősbűnére, midőn ment vissza a halálhoz, ment vissza az egek urához. Karját az ég felé emelte, s elszállt fölötte a föld lelke, új lélek költözött a holdba, új teremtés a búzsbolygóba. Medréből a tenger kilépett, feljött a földből az enyészet, a víz és tűzrendje megfordult, a természet könnye kicsordult. Ez a könny tartja most a létünk, ez a könnyhoz jövendőt nékünk. Ha ez a könny most elapadna, szívünk egyszerre megszakadna, folyók hirtelen megállnának, elhűlne szárnya a madárnak. Szikla zuhanna a zöld fűre, s a levegő elsötétülne.
Gulyás Pál az Evangélium elé című versét Sárosi Kinga mondta el. Gulyás Pál magyar költő, tanár, Debrecenben született 1899. október 27-én. A debreceni református kollégiumban tanult, első műve 1923-ban jelent meg. Alapító tagja volt a debreceni Adi Társaságnak, melyben később vezető tisztséget töltött be. 1928-ban a Napkelet költői pályázatán első díjat nyert. 1934-ben Fülep Lajossal és Németh Lászlóval együtt szervezője, főszerkesztője volt a Népi Írók lapjának, a Válasznak. Élete utolsó éveiben szoros szellemi kapcsolatot ápolt Hamvas Bérával. A Népi Írók csoportjához tartozó, eredeti hangú, erősen gondolati jellegű lirikus volt. A világnyelveken kívül finnül, ógörögül, izlandi nyelven és románul olvasott. A vidéki irodalom fontosságát hangsúlyozta, és Debrecenben kívánt szellemi központot kialakítani. Gulyás Pál 1944. május 13-án hunyt el Debrecenben.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. A világi hívek élőkövek az egyházban és tanúságtevők a világban. 14. Leó maga viszi a keresztet a nagypénteki Via Crucis minden állomásán a Kolosseumban. Leó pápa az Illinois-i önkormányzati vezetőkhöz. A tekintélynek a szolgálatban kell gyökereznie. Befejeződött Michelangelo az utolsó ítélet freskójának karbantartása a Sixtus kápolnában. Leó pápa katekézise. Szükség van a világi hívőkre Isten országának építésében. A szerdai általános kihallgatáson 14. Leó pápa, mintegy 15 ezer hívő jelenlétében folytatta a Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció elemzését. Ezúttal a világi hívek szerepét és küldetését járta körül. Szükség van arra, hogy Krisztus lelke átjárja a világot, mely így az igazságosságban, szeretetben és békében biztosan eléri célját. Ez pedig csak a világiak hozzájárulásával, szolgálatával és tanúságtételével lehetséges. A világi hívek élőkövek az egyházban és tanúságtevők a világban. Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.
Oggi affrontiamo il quarto capitolo che tratta dei laici.
Leó pápa a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójának 4. fejezetével foglalkozott nagyheti katekézisében, ami a világi hívekről szól. Jól emlékszünk rá, hogy Ferenc pápa szerette mondogatni. Egyszerűen a világiak alkotják Isten népének mérhetetlen többségét. Az ő szolgálatukban áll egy kisebbség, a felszentelt szolgák. A zsinati dokumentum ezen része pozitívan kifejti a világiak természetét és küldetését, miután évszázadokig egyszerűen úgy határozták meg őket, mint azok, akik nem papok vagy szerzetesek. Éppen ezért olvasom újra szívesen veletek ezt a nagyon szép szakaszt, ami a keresztény lét nagyságáról szól, mondta Leó pápa, majd idézte a zsinati dokumentumot. Egy tehát az Isten választott népe, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. A Krisztusban nyert újjászületésből eredően közös a tagok méltósága, közös az Isten gyermekség kegyelme, közös a meghívás a tökéletességre, egy az üdvösség, egy a remény, és osztatlan a szeretet. Bármilyen eltérés is van a szolgálatok vagy az élethelyzetek tekintetében, a zsinat leszögezi, hogy minden megkereszteltnek ugyanolyan a méltósága. A konstitúció nem akarja, hogy elfeledkezzünk arról, amit már az Isten népéről szóló fejezetben megállapított, vagyis, hogy a messiási nép jogállása Isten fiainak méltósága és szabadsága. Természetesen minél nagyobb az ajándék, annál nagyobb a feladat is.
Per questo il Concilio insieme alla dignità sottolinea anche la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo.
Ezért a zsinat a méltósággal együtt aláhúzza a világiak küldetését is az egyházban és a világban. De min alapul ez a küldetés, és miben áll? A dokumentum így határozza meg ezt. Világi hívőkön az összes Krisztus hívőt értjük. Tudnélik azokat, akik a keresztséggel Krisztus testébe épültek, Isten népét alkotják, és Krisztus papi, prófétai és királyi hivatalának a maguk módján részeseiként az egész keresztény nép küldetését teljesítik az egyházban és a világban. Isten szent népe tehát nem egy alaktalan tömeg, hanem Krisztus teste, vagy ahogy Szent Ágoston mondta, Christus totus. Szervesen felépített közösség, amelyet a Krisztus papságában való kétféle részvételi forma kapcsolata határoz meg. A hívők közös papsága, azaz hierarchikus papság. A keresztség erejében a világi hívők részt vesznek magának Krisztusnak a papságában. Jézus Krisztus a legfőbb és örök főpap, mivel tanúságtételét és szolgálatát a világi hívek által is folytatni akarja, lelkével élteti és szüntelenül serkenti őket minden jó és tökéletes cselekedetre. Leó pápa ezután Szent II. János Pál 1988-ban megjelent Christi Fideles Laici kezdetű apostoli buzdítását idézte, mely megállapítja, a II. Vatikáni zsinat bőséges elméleti, lelkiségi és lelkipásztori tanításában igen értékes megállapítások találhatók a világi hívők természetéről, méltóságáról, lelkiségéről, küldetéséről, felelősségéről. És a zsinati atyák Krisztus szavát ismételve minden világi hívőt, férfit és nőt meghívtak, hogy az ő szüleiben dolgozzon. Így módon II. János Pál rámutatott a világiak apostolkodásának jelentőségére, amellyel a zsinat külön dokumentumban foglalkozott, erről később lesz szó, tette hozzá Leó pápa. A világi apostolkodás széles területe nem korlátozódik az egyházi térre, hanem kiterjed a világra. Az egyház ugyanis mindenütt jelen van, ahol gyermekei megvallják az evangéliumot és tanúskodnak róla. A munkahelyen, a civil társadalomban és az összes emberi kapcsolatban, ahol döntéseikkel megmutatják a keresztény élet szépségét, ami már itt és most elővételezi az Isten országában kiteljesedő igazságosságot és békét.
Il mondo ha bisogno di essere impregnato dello spirito di Cristo e raggiungere più efficacemente il suo fine nella giustizia, nella carità e nella pace.
Szükség van arra, hogy Krisztus lelke átjárja a világot, mely így az igazságosságban, szeretetben és békében biztosan eléri célját. Ez pedig csak a világiak hozzájárulásával, szolgálatával és tanúságtételével lehetséges. Ez felhívás a kilépő egyházra, amiről Ferenc pápa beszélt. Egy olyan egyházra, amely a történelemben testet öltött, mindig nyitott a küldetésre, amelyben valamennyien arra kaptunk hivatást, hogy missziós tanítványok legyünk, az evangélium apostolai, Isten országának tanúi, Krisztus örömének hordozói, akivel találkoztunk. Kedves testvérek! A húsvét, amelyet ünnepelni készülünk, újítsa meg a kegyelmet, hogy Mária Magdolnához, Péterhez és Jánoshoz hasonlóan a feltámadott tanúi legyünk, fohászkodott végül szerda délelőtti katekézisében 14. Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Leó pápa maga viszi a keresztet a nagypénteki Via Crucis minden állomásán a Kolosseumban. 14. Leó pápa április 3-án nagypénteken este a Flavius Amfiteátrumban maga vezeti azt a szertartást és viszi a keresztet a minden állomásán, amely az Úr Jézusnak a Golgotára vezető útját idézi fel. A meditációkat Francesco Patton ferences atya volt szentföldi kusztos írta. 14. Leó pápa Péteri szolgálata első keresztútján április 3-án nagypénteken a Kolosseumban este 21 óra 15-kor kezdődő Via Crucis mind a 14 állomásán személyesen viszi majd a keresztet. Francesco Patton ferences atya, aki 2016 és 2025 között a Szentföld őrzője, kusztusa volt, kapta felkérést a Szentatyától, hogy megírja a Jézus Golgotára vezető útjáról szóló ezévi emlékedéseket. Tájékoztatott a Szentszék sajtóirodája jelezve, hogy a keresztúti emlékedés szövegét nagypénteken déltájban teszik közzé. Francesco Patton atya a hosszú szentföldi szolgálata során több alkalommal is a közel-keleti emberek fájdalmának szószólójává vált. Patton atya az észak-olaszországi Trento melletti Vigo Meano községben született 1963-ban, ünnepélyes fogadalmát 1986-ban tette le a ferences rendben. A Szalézi rend Római Pápai Egyetemén 1993-ban szerzett doktorátust kommunikáció szakon, majd rendjében többféle vezető beosztást töltött be. 2016. május 20-án a Szentszék rendelete alapján kinevezték a Szentföld kusztosává. Pier Battista Pizzaballa atya utódjaként, majd mandátuma lejártával, 6 évvel később, 2022-ben megerősítették tisztségében egy második, immár 3 éves ciklusra. Múlt év június 24-én Francesco Jelpo atya vette át a tisztséget tőle. Az utóbbi 2 év keresztúti emlékedéseit Ferenc pápa maga írta, aki súlyos betegsége miatt egyébként is saját keresztútját járta. Múlt év elején, a több hónapos kórházi kezelése után visszatért a Vatikánba Gemelli klinikáról, hogy részt vegyen a nagyheti pápai szertartásokon, de gyengesége miatt a nagypénteki Via Crucis liturgikus vezetését 2025. április 18-án római helynökére Báldó Reina bíborosra bízta.
Leó pápa az illinoisi önkormányzati vezetőkhöz, a tekintélynek a szolgálatban kell gyökereznie. 14. Leó pápa március 30-án fogadta az illinoisi önkormányzati liga küldöttségét a Vatikánban. Az egybegyűlteket üdvözölve emlékeztetett arra, hogy a nagy hét Jézus szenvedésére, halálára és feltámadására emlékezik, amelyen keresztül még a legnehezebb és a legnagyobb kihívásokkal teli körülményeket is belülről át lehet alakítani a szeretet erejével. Bár a szenvedést nem mindig lehet elkerülni, értelmet nyerhet, amely visszaadja a méltóságot és megnyitja az utat az új élet felé. A városi vezetők szerepére utalva 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a tekintélyt szolgálatként kell értelmezni. Krisztus példájára utalva, aki nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, ezt a modellt jelzőfénynek és kihívásnak is nevezte a kormányzók számára. Az Illinois-i önkormányzati liga mintegy 1300 önkormányzatot képvisel az Egyesült Államok Illinois államában. Springfieldben, az állam fővárosában található székhelye, a helyi önkormányzatok kollektív hangjaként szolgál mind állami szinten, mind Washingtonban. Vezető testülete elsősorban az állam minden részéről érkező polgármesterekből áll. A pápa kijelentette, hogy a kormányzás szerepével megbízott férfiakként és nőkként ti is arra vagytok hivatottak, hogy fedezzétek fel a szolgálat ajándékát, és mutassatok példát róla. Hozzátette, hogy a vezetők arra kaptak meghívást, hogy figyeljenek a leggyengébbek és a legkiszolgáltatottabbak szükségleteire, hogy segítsék őket az átfogó emberi fejlődés felé. 14. Leó felidézte tiszteletre méltó Giorgio Lapira, Firenze volt polgármesterének példáját, és arra emlékeztetett, hogy a köztisztviselőknek kötelességük konkrétan cselekedni a nehézségek kezelése érdekében. Rámutatott. A polgármesterek feladata, hogy minden lehetséges módon csökkentsék és enyhítsék polgáraik szenvedését és nehézségeit, minden olyan intézkedéssel, amelyet a szeretet sugall és a törvény előír. Azt is hangsúlyozta, hogy a hatékony kormányzáshoz az emberek életének valódi megértésére van szükség. Először is arra kell törekedni, hogy megismerjük az emberek törekvéseit, valamint a kihívásaikat. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy minden egyes ember méltóságát el kell ismerni és fenn kell tartani, megjegyezve, hogy az önkormányzatok nem névtelen entitások, hanem arccal és történelemmel rendelkező közösségek. Ezzel kapcsolatban arra buzdította a vezetőket, hogy továbbra is hallgassák meg a szegényeket, a bevándorlókat és a legkisebbeket, és kísérjék el őket a közjó előmozdításában. Beszéde végén Leó pápa háláját fejezte ki a közhivatalnokoknak mindennapi szolgálatukért, és emlékeztette őket, hogy a hatalomban lévők is Isten szolgái. Arra buzdította őket, hogy örömmel, szeretettel és buzgalommal lássák el feladataikat. Végül 14. Leó Cabrini Szent Franciska Xavier közbenjárására bízta a küldöttséget, aki Chicagóban, Illinois legnépesebb városában szolgálta a migránsokat. Cabrini Szent Francesca Xavier 1850 és 1917 között élt, olasz származású amerikai apáca volt, a bevándorlók védőszentje, a Jézus szíve missziós nővérek rendjének alapítója. 1880-ban hozta létre a kongregációt, amelynek célja a nevelés és a szegények gondozása volt. Eredetileg Kínába készült, de 13. Leó pápa felkérte, menjen az Egyesült Államokba, hogy segítse a szegénységben és kirekesztettségben élő olasz bevándorlókat. 1889-ben érkezett New Yorkba, határtalan energiával dolgozott. Iskolákat, árvaházakat és kórházakat alapított New Yorkban, Chicagóban és más városokban. Összesen 67 intézményt hozott létre Amerikában és világszerte. 1917. december 22-én hunyt el Chicagóban. 1946-ban második Pius pápa avatta szenté, és később a bevándorlók védőszentjévé nyilvánították. Az Egyesült Államok első szentje. Cabrini nővér rendíthetetlen hite, szervező képessége és a szegények iránti szeretete a 20. század egyik legjelentősebb karitatív alakjává tette.
Befejeződött Michelangelo utolsó ítélet freskójának karbantartása a Sixtus kápolnában. Michelangelo utolsó ítélet című alkotása ismét láthatóvá vált teljes lenyűgöző erejében és eredeti színeinek ragyogásában, amelyeket a nemrég befejezett rendkívüli karbantartás hozott napvilágra. A rendkívüli karbantartás ezért február 1-én kezdődött a Sixtus kápolnában, először is a szükséges állványzat felállításával, majd ezután kezdődött a falfestmény felületén képződött, széles körben elterjedt, fehéres réteg eltávolítása. A szabad szemmel alig látható vékony fehéres réteg elhomályosította Michelangelo változatos színárnyalatait, tompítva a kompozíció erőteljes fényárnyék kontrasztját. A munkálatok teljes időtartama alatt a Sixtus kápolna végig nyitva maradt, és a látogatók továbbra is megcsodálhatták Michelangelo teremtés ciklusának mennyezeti freskóját, illetve az oldalfalakon a Mózes Jézus ciklus fali képeit, amelyek az 1480-as évek elején firenzei festőkolónia festette ki Perugino mester vezetésével. A Vatikáni Múzeumok együttese a vendégszeretet jelképe, magyarázta Barbara Jatta igazgatóasszony az átadási esemény után. Küldetése, hogy kapuit mindig nyitva tartsa a hívők és a látogatók előtt. Így volt ez most is, amikor egyik legértékesebb kincsüket, Michelangelo freskóját, amely drámai intenzitással ábrázolja az eljövendő világvégét, rendkívüli gondossággal kezelték és restaurálták. A rendkívüli karbantartási munkálatokat a Vatikánvárosi Állam kormányzóságának felügyelete alatt a múzeumok igazgatósának koordinálásával és a Vatikáni Múzeumok művészeti támogatóinak floridai tagozata támogatásával a festmény és faanyag restauráló laboratórium végezte, amely szoros együttműködésben dolgozott a 15.-16. századi művészetek osztályával, a tudományos kutatási kabinettel és a Vatikáni Múzeumok konzervátorának hivatalával.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az egyik plébánián évek óta minden hétvégén a programok után ugyanaz az idős asszony szokott rendet tenni, elmosogatni, takarítani. Csendesen, feltűnés nélkül végezte mindig ezt a szolgálatot, fizetést sem kért érte. Olyan régóta az ő feladata volt ez, hogy már senki nem emlékezett rá, hogy melyik korábbi plébános kérte meg rá. Egy alkalommal a rendet és tisztaságot látva a plébános megköszönte munkáját, majd pedig megkérdezte tőle: miért csinálja? Az asszony csak ennyit mondott: ez nekem olyan szolgálat, mint Jézusnál az apostolok lábának megmosása, így közelebb vagyok Jézushoz. A lábmosás, a szolgáló cselekedet nem mindig nagy dolgokban történik, hanem ott van a csendes háttérmunkában, amiről senki nem tud, csak az Isten. De ezekből a cselekedetekből épül az egyház, amelynek mindenkorban a szolgálata küldetése. Ma nagy csütörtök estéjén az utolsó vacsorára emlékezünk, amelyen Jézus nem nagy szavakkal, hanem cselekedeteivel tanít. Nem elvont tanokat magyaráz, nem újabb gyógyításnak tanúi az apostolok, hanem egy egészen más csodával, a kenyér és a bor átváltoztatásával nyűgözte le tanítványait. Előbb azonban letérdel eléjük és megmossa a lábukat. A mindenható, a világ ura vizet önt egy tálba, kötényt köt és szolgává válik. Cselekedete nem egyszerűen egy szép gesztus, hanem az evangélium lényegét mutatja be, a szeretetet, amely nem uralkodni akar, hanem szolgálni. A szeretetet, amely nem a maga kényelmét keresi, hanem a másik javát. A szeretetet, amely cselekszik, lehajol, és nem fél attól, hogy túl alacsonyra száll. Péter tiltakozása: Uram, te akarod megmosni az én lábamat, talán a mi ellenállásunkat is tükrözi. Nehéz elhinni, hogy Isten ennyire közel akar jönni. Nehéz elfogadni, hogy Jézus nem csak nagy tanító és erkölcsi példakép, hanem olyan úr, aki lehajol a poros életünk mellé és megtisztít minket. A lábmosás nem csupán szertartás, hanem az alázat szentsége. Jézus ezzel mutatja meg, mit jelent szeretni mindvégig, azaz egészen a kereszt halálig. A nagy csütörtöki este egyszerre meghitt és drámai. E baráti vacsorán a szeretet és az árulás, a közelség és az elválás pillanatai keverednek. Jézus azonban minden mozzanatot világosan lát, tudja, honnan jött és hová megy. Ez a belső bizonyosság adja neki azt a szabadságot, hogy teljesen odaadja magát akkor is, amikor az apostolok értetlenül figyelik őt. A lábmosás gesztusa nem marad meg az utolsó vacsora termében. Jézus ezt mondja: példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Ez nem csak a papság, a szerzetesek vagy a szentek feladata, ez minden tanítvány kötelessége. Minden keresztény közösség, család, baráti társaság akkor lesz hiteles, ha tagjai le tudnak hajolni egymás elé és az idegenek elé, tehát ha az uralkodás helyett a szolgálatban keresik és találják meg hivatásukat. Nagy csütörtök estéjének különleges megvilágítást ad az Úr másik szeretetből fakadó cselekedete, az eukarisztia alapítása. Az utolsó vacsora az oltári szentség születésnapja. Itt mutatja meg Jézus, hogy a kenyér és a bor nem szimbólum, nem jelkép csupán, hanem valóságosan az ő odaadott teste és kiontott vére. Az az isteni szeretet, amely lehajolt a lábmosásban, ugyanaz, amely az oltári szentségben nap mint nap nekünk adja önmagát. Ahogyan az Úr magát megtörte és szétosztotta, úgy kell nekünk is magunkat odaajándékozni másokért, a szeretet csendes, hétköznapi tetteiben. Uram Jézus Krisztus, aki letérdeltél tanítványaid elé és megmostad lábukat, taníts engem is igazi alázatra. Taníts lehajolni másokhoz, különösen azokhoz, akiket nehéz szeretnem. Ne engedd, hogy a szolgálatot megalázónak érezzem, hanem add, hogy felfedezzem benne a szabadságot és a boldogságot, hogy örömmel szolgáljak embertársaimban neked. Törd meg bennem a gőgöt, az önzést és a kiváltságos helyzetekhez való ragaszkodást. Formáld szívemet a te szíved szerint, hogy merjem megtenni a talán kicsinek tűnő, de szeretetből fakadó tetteket. Add, hogy ne csak a szavaimmal, hanem az egész életemmel tanúskodjam rólad. Te, aki valóságosan jelen vagy az átváltoztatott kenyérben, az oltári szentségben, segíts, hogy én is kenyérré váljak, odaadjam magamat mások számára.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.